Szeretettel köszöntelek benneteket. Nyissuk ki a Bibliánkat a Rómaiakhoz írt levélnél, és a 12. résznek a 3. versétől fogjuk olvasni Isten igéjét a 8. És kérlek benneteket, hogy állva hallgassuk az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből. Ez a hónap igéjének a folytatása. Tehát Pál levele a Rómaiakhoz, 12. rész, 3. verstől olvasom. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nékünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Istenünk, hálát adunk a te igédért, megvalljuk neked újra és újra, mindig, amikor kinyitjuk, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és a te igéd az, ami megváltoztat bennünket, és ami életet ad. Kérünk téged most, hogy szólj hozzánk. Tedd meg azt a csodát, hogy megértjük a te akaratodat, a te üzenetedet. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A mai igehirdetés elég szerteágazó lesz. Valamikor csak egyetlen egy gondolat, amit át kell adni az igehirdetőnek. Valamikor esetleg sokféle dolog van. Érdekes lesz, remélem. De csak azért szólok előre, hogy ha valaki végighallgatja, és nem ragadja meg azokat a részeket, ami úgy gondolja, hogy neki szól, akkor esetleg elvesztheti. Ugye Sámuel prófétáról írja az ige, hogy ő nem engedett semmit a földre hullani. Hogy kérlek benneteket, hogy ebben működjetek együtt most velem, hogy különösen figyelitek, hogy mi az, ami esetleg nektek szól benne, és azt írjátok föl mobiltelefonba, vagy papírra, vagy jegyezzétek meg, és gondolkozzatok rajta, vigyétek haza. Ennek a hónapnak az igéje, ugye a római levélből a 12. rész első két verse, és tudjátok, hogy a római levélnek az első 11 verse az így nagy ívben mutatja Isten üftervét, és utána a 12. résztől pedig gyakorlati dolgokra tér át, és most egy furcsa szempontból fogjuk végigvenni a 12. részt, nem ma, hanem így az igehirdetések során, mégpedig avval kapcsolatban, hogy hogyan is tudunk Isten tiszteletet tartani a hétköznapokban. Talán emlékeztek az újévi ige hirdetésre. Röviden szeretném összefoglalni, akkor kapott mindenki egy ilyen kis kártyát, arról felolvasom, mert így a legtömörebb. Akkor Isten népének a láthatóságáról volt szó, hogy hogyan lehet észrevenni ebben a világban Isten népét. Isten gondoskodott arról, hogy népe látható legyen a világban. Ehhez a láthatósághoz nincs szükség semmilyen földi kincsre. Nem kell hozzá épület vagy anyagi forrás. Az Úr mennyei forrásokról gondoskodott, Isten népe viszont sokszor mégis földi kincsekből próbál láthatóvá válni. Ezért írja Pál a római levélben, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket. Ez a láthatóság a hétköznapokban végzett Isten tiszteletekben mutatkozik meg, melyek az egyház legfőbb feladatai. Ezek az Istentől kapott mennyei kincsek. A római levél 12. részében 7 ilyet találunk. Tehát Isten adott nekünk olyan kincseket, amiket, hogyha hordozunk, hogyha használunk, akkor ezeken keresztül láthatóvá válik az ő országa, az ő szeretete, az ő dicsősége, és mi lehetünk ennek a hordozói. 7 ilyen kincs van felsorolva a 12. részben. Ugye az első, amikor a Szentlélek rajtunk keresztül megnyilvánul, szóval amikor önérdek nélkül tudunk szeretni, amikor hétköznapi munkánkat Istennek végzett munkaként tesszük, amikor békességben kitartunk a nyomorúságban, amikor álhatatosan és őszintén imádkozunk, amikor az ellenségeinket is szeretjük, és végül, amikor valóságos egységben vagyunk egymással. Ezeket a kincseket adta Isten, és ő azt várja, hogy az ő népe ezeket használja, ezekből építkezzen. Persze fontos, hogy legyen egy épületünk, meg kell meg anyagi források, meg sok-sok minden, de igazából ezektől nem tudunk különbözni a világtól. Ezekkel nagyjából beleolvadni tudunk a világba, és a világ nyugtázhatja, hogy hát mi is ilyen normális hétköznapi emberek vagyunk, és nem vagyunk semmiben különbözőek náluk. Viszont ha azokat a kincseket használjuk, amiket Isten adott, például ha valaki észreveszi, hogy valaki tud önérdek nélkül szeretni, akkor azt mondja, hogy hát ez furcsa, mert a világban ilyen nincsen. Még nem találkoztam ilyennel. Hogy van ez? És így tovább. Ezekről a kincsekről lesz tehát szó, és a mai napon az elsőt fogjuk venni, amikor a Szentlélek rajtunk keresztül megnyilvánul. Ez az Isten tiszteletnek egy formája tulajdonképpen, amikor hagyjuk azt, hogy Isten lelke rajtunk keresztül munkálkodjon ebben a világban. Ezáltal Istennek adjuk a dicsőséget, hiszen mi háttérben maradunk, és valami olyasmi történik, ami megmagyarázhatatlan ebben a világban, és ami arra irányítja az emberek figyelmét, akik nem ismerik Istent, hogy mégiscsak van valami szellemi dolog, valami több ennél a látható világnál. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy mind a hét ilyen kincs, az csak a Szentlélek által használható, mert ki az, aki önérdek nélkül tud szeretni, anélkül, hogy Isten lelke őt ebbe segítené. De mégis ez az első, ezt úgy mondhatnám, hogy ez egy olyan dolog, amikor a lélek úgy igazán átveszi az irányítást, és egyszer igazából még észre se veszük, hogy mi történik, mert átadtuk az életünket, és Isten lelke munkálkodik rajtunk keresztül. Ez az Isten tisztelet, ez Isten népén belül is tud zajlani, tehát itt közöttünk, illetve amikor kilépünk a gyülekezetből, Isten országából, és a világban vagyunk, ott is Isten tiszteletet mutatunk be. Mert az egy hazugság, hogy az Isten tisztelet az a templomba való. Ugye. Nem tudom, hogy mostani fiataloknak is mondják ezt, de nekem gyerekkoromban mindig mondták, amikor azt mondtam, hogy azt hittem tanár úr, hogy az a másik feladat van föladva, hogy akkor jött a válasz, hogy hát hinni, hogy a templomba kell. Hát ez egy nagy butaság, mert hinni nem a templomba kell, hanem hinni és Isten tiszteletet bemutatni az egész életedben kell. És erről szól a római levél. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a világ nem tudja megkülönböztetni az emberi Isten tiszteletet az isteni Isten tisztelettől. Mert hogy hát úgyse értenek semmit. De ne gondoljátok, nagyon-nagyon meg tudja különböztetni. Nagyon jó szeme van a világnak arra, amikor vallásos dolgokat teszünk. A vallásos dolgok, tudjátok, hogy kik tetszenek? Kinek tetszenek a vallásos dolgok? Kizárólag? Hát a vallásos embereknek. Senki másnak. A világ, ha lát vallásosságot, akkor nevet rajta, elborzadt tőle, távol tartja magát tőle. A vallásos dolgok nem tetszenek senkinek igazából. Csak annak, aki valamérő benne van, és ő is ilyen, és jól érzi magát. De Istennek a lelke, az nem vallásos dolgokat szeretne tenni. Úgy fogalmaztam magamnak, hogy amikor az emberi gyengeségem átszűrődik Isten lelkének a hatása, akkor az nagyon különleges módon üt vagy szól a világhoz. Amikor azt látja valaki, hogy valami olyan történik itt, ami megmagyarázhatatlan számára, amit nem ért. Például amikor Péter az akkori parlamentben prédikált, írástudatlan emberként, akkor körülnéztek ott, és azt mondták, hogy hát ez meg micsoda, ez hogyan lehetséges. Mi történik itt? Vagy pünköstkor, amikor különböző nyelveken szóltak, akkor is azt látták, hogy itt valami különleges dolog történik. Látták, hogy itt nem valami vallásos dolog van, hanem valami sokkal több van. És erről szól Istennek az igéje, hogy tudunk így Isten tiszteletet tartani, amikor az Isten lelke rajtunk keresztül munkálkodik. Szeretnék néhány példát mondani, amikor én személyesen éltem át ilyet, nem amikor én voltam az, akit a lélek betöltött, hanem amikor valaki a lélek által szolgált felém. Csak néhány példát próbáltam összeszedni így az életemből. Például volt egy olyan eset, amikor feleségemmel kerestük az életünket, még útját fiatalkorban, és volt egy nagy kérdésünk az Úrhoz, hogy feladjuk-e az eddigi életünket, és én elinduljak-e a lelkipásztori úton. És a legtöbbet ismeritek, amikor egyszer imádkoztunk, és kértük az Urat, hogy adjon valami nagyon egyértelmű jelet, mert azért ez elég nagy döntés, amikor már 10 éve dolgoztam a munkahelyemen, és másnap a kollégiumi szobába este 9:30 bekopogott egy ember, aki elmondta Isten üzenetét nekünk, ami pontosan erről szólt. Ő azóta se tudja. Aztán elment, mi csak ott döbbenten álltunk. És azt láttuk, hogy hoppá, Isten lelke használta ezt az embert. És mi akkor nem éreztük, hogy ez az ember idejött is valami vallásos dolgot akar mondani, hanem odajött és elmondta Istennek az üzenetét a számunkra. Ez mélyen meghatározza az életünket máig. Aztán emlékszem arra, amikor egy ember nagyon mélyen szolgált felénk, amikor nagy nehézségben voltunk, és egy barátom Budapestről este 9:00 beült az autóba, lejött hozzám, éjfélre ért le, ott volt velem 4-ig, aztán visszajött az autóba, hazament és ment dolgozni. És akkor azt láttam, hogy hoppá, hogy mi történt itt? Ilyesmire képes valaki? Azért csak, hogy hozzánk lehajoljon, hogy nekünk szolgáljon. Aztán emlékszem arra, amikor nagyon nehéz helyzetben volt az életünk, a házasságunk, és elolvastam egy könyvet, egy üzenetet, amit valaki írt valamikor, és azon az este megváltoztatta az életemet, és megváltoztatta a jövőnket a feleségemmel. Valamikor így szól Isten, hogy valaki egy üzenetet ad át. Aztán emlékszem egy barátomra, amikor csináltam egy nagy baklövést, és odajött hozzám, nagyon szeretett, jó barátom volt, de elmondta nekem a frankót, hogy hát ezt nem biztos, hogy így kellett volna csinálni. És akkor olyan közepesen esett jól, de azt láttam, hogy hú, ebben megint az Istennek az üzenete volt, és azóta is bennem van ez az üzenet, és meg is határozza az életemet. És nagyon jó barátságban vagyunk azóta is ezzel a barátommal. Aztán volt egyszer egy olyan történet az életünkben, mi 5 évente szoktunk elmenni Nászútra, ezt javaslom minden házas párnak egyébként, hogy ezt gyakoroljátok, és volt egyszer egy olyan időszak, amikor olyan jó voltunk anyagilag, hogy hát amikor elmentem a boltba, nem tudtam, hogy éppen ki tudom-e fizetni, tehát hogy lesz-e pénz a kártyámon, és azon gondolkoztam, hogy most itt lesz megint ez a házassági évforduló, és hát hogy nem tudunk sehova elmenni. És pár nap múlva egyszer csak fölhívott az egyik irodai munkatársam, és mondta, hogy valaki volt itt, és befizetett minket egy 4 napos wellness szállodai utazásra. És akkor néztem, hogy hát hoppá, hogy mik vannak itt? Hogyan működik ez a dolog? Hogy valaki, így azóta se tudom, hogy ki volt ez az ember. Aztán emlékszem Sopronba egy hölgyre, egyébként Ilyés Barnának a testvérének a felesége, Ilyés Miklósnak a felesége, Juci, aki eljött az imaházba, és mindig előttem járt az ő szeretetében, boldogságában, vidámságában, és ott szolgált az Isten tiszteleten, semmi mással, nem prédikált, nem énekelt, meg nem csinált, nem foglalkozott gyerekekkel, csak ott volt, és az ő Isten felé való szeretetével szolgált felém, előttem járt ebben és vezetett. És végül emlékszem arra is, hogy amikor idejöttem Szombathelyre, akkor előtte egy elég nehéz helyzet volt az életünkben, és emlékszem az akkori vezetőségre, hogy hogyan, milyen kegyelemmel hajoltak le hozzánk. Átéltem azt, hogy Isten könyörületes. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy most azt a 7 lelki ajándékot soroltam föl, amit a római levélben van. Sokszor az a problémánk ezekkel a lelki ajándékokkal, hogy így nevesítjük őket, és akkor begörcsölünk tőlük, hogy hát most mi lehetek én, proféta? Hú, hát az nagyon, nagyon, vagy tanító, vagy nem tudom, tehát sok minden. És ezek az emberek, akiket felsoroltam, ezek nem biztos, hogy így nevesítve voltak, hogy az egyik volt a proféta, a másik a szolgálattevő, stb. De Isten lelke szolgált rajtuk keresztül. Csak elsorolom, itt miről szól Istennek az igéje, profétákról, szolgálókról, tanítókról, bátorítókról, elöljárókról, könyörülőkről. És csak azért mondtam el ezeket a példákat nektek, hogy tudjátok, hogy ezek működnek, vannak. És ezek, akiket felsoroltam, nem különleges emberek voltak, hétköznapi emberek, akinken keresztül a mi életünk, a feleségemmel való életünk, az sokkal-sokkal kevesebb lenne. Az életben tartásunkhoz volt szükség mindezekre. 4 dolgot mond itt az ige egyébként ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is használjuk ezeket az ajándékokat. Ezt egyrészt mondja, hogy a hit szabálya szerint. Úgy is mondhatnám, hogy úgy tegyük ezeket, ami a Bibliával összhangban van. Másrészt azt mondja, igyekezettel, jókedvel és szerénységgel. Egyik se egy extra nehéz, megközelíthetetlen dolog. Azt mondja, hogy szerénységgel. Persze ez mondhatjuk nehéz, de bárki tud, bárkinek megvan a lehetősége a szerénységre. Azt mondja, jókedvel. Bárki lehet jókedvű. Azt is tudjuk, hogy a jókedv az nem attól függ, hogy éppen jól mennek a dolgok, vagy rosszul mennek a dolgok, mert sokszor látunk jókedvű embereket, akiknek rosszul megy a dolguk, és rosszkedvűeket, akiknek meg jól megy a dolguk. Igyekezettel. Hát igyekezni mindenki tud. Lehet, hogy nem fog sikerülni, de igyekezni tudunk. Ez sem függ semmitől. És Isten igéje, a hit szabálya, az meg itt van a kezünkbe. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon sok olyasmit látok a Bibliában, az igében, ami teljes esélyegyenlőséget biztosít. Ez a világ nem így működik. A világban, hogyha jó családba születsz, sokkal több esélyed van világi dolgokra. Ha gazdag vagy, sokkal több esélyed van. Ha egészséges vagy, sokkal több esélyed van. De olyan érdekes, hogy Isten országa nem így épül föl. A 8 boldog mondást is, ha végigolvassátok, ez volt az első, amit így észrevettem, hogy milyen érdekes, hogy ott nem teljesítmények vannak leírva, hanem olyan dolgok vannak leírva a 8 boldog mondásba, ami mindenki számára minden időben teljesen egyformán esélyes. Csak példának, sírni mindenki tud. Nem kell ahhoz gazdagnak lenni, szegénynek lenni. Bármikor lehetséges. Szomjazni mindenki tud. Teljesen mindegy, hogy milyen családba születtél. És itt megint azt veszem észre, hogy a lelki ajándékoknál olyan dolgokat mond az Isten, ami mindenkinek mehet. Nem kell hozzá semmilyen előfeltétel. Szerénység, jókedv, igyekezet és az Isten igéje, ami mai világunkban mindenkinek megadatott. Szóval ezekről beszél Isten most nekünk, hogy egyfajta Isten tiszteletet gyakorolhatunk, nem olyan formában, hogy addig, amíg nem találtuk meg a lelki ajándékunkat, és nem tudjuk, hogy most akkor mi proféták vagyunk, vagy bölcsek, vagy tanítók, vagy szolgálók, vagy nem tudom mik, addig esélyünk sincs, hanem úgy, hogy éljük az életünket, jókedvel, szerénységben, igyekezettel olvassuk az igét, és szolgálunk. És ez a 7 példa az életemből, amikor felém szolgáltak, ez mutatja, hogy hihetetlen nagy dolgokat lehetséges ezeken a szolgálatokon tenni, nem nekünk, mert Isten lelke, aki munkálkodik. Gondolkoztam azon még, hogy miért pont ez a 7 ajándék van itt felsorolva, hiszen tudjuk, hogy ez nem teljes, igazából a Bibliában egy helyen sincs teljes felsorolás, hogy milyen módon nyilvánul meg Istennek a lelke. Én arra jutottam, hogy talán azt mondanám, hogy ezek azok a szolgálatok, vagy ajándékok, amik mindig, mindenkor, mindig meg kell, hogy legyenek. Tehát nincs közöttük olyan különleges, ami mondjuk ritkán fordul elő. Ezek olyan szolgálatok, amikre nagyon nagy szükség van. Könyörülésre, elöljárásra, bátorításra, tanításra, egymás szolgálatára. És talán a prófétálásra mondhatjuk, hogy az olyan különlegesnek számít, de a prófétálás az annyit jelent, hogy Isten lelke használ téged abba, hogy valakinek az Istennek az aktuális üzenetét átad, úgy, hogy még lehet, hogy te észre se veszed. Mint ahogy az az ember, majd ha találkozom vele, legközelebb megmondom neki, de akkor nem mondtuk neki, azt addigra elment, mire felúcsúttunk. Tehát ő se tudja, hogy ezt gyakorolta, de mégis gyakorolta. Egy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt az Isten tiszteletet végezni? Már azt az Isten tiszteletet, amikor Isten szent lelke rajtunk keresztül megnyilvánul. Azt mondja itt Istennek az igéje a 12. rész elején, a hónap igéje, hogy amikor odaszánjuk az életünket, feladjuk az életünket. De mit is jelent ez? Sokszor talán azt gondoljuk, hogy ez egyfajta varázsima, amit ha elmondunk, hogy Istenem, odaadom most neked az életemet, és kezdjél vele, amit akarsz, és akkor várjuk a csodát, hogy Isten majd valami különlegeset tesz. Itt az életemből csak egy példát szeretnék mondani nektek. Amikor hívő lettem nem sokkal utána, hát olvasgattam ugye a Bibliát, és hát én is olvasgattam a lelki ajándékokat, és nagyon vágyakoztam akkor arra, hogy a nyelveken szólás ajándékra. És hát úgy voltam már vele, hogy hát már szerintem már az akkori kereszténység összes vezetője imádkozott értem rendszeresen, hogy én nyelveken szóljak. Sehogy se jött össze, és aztán meg kellett látnom, hogy ez nem így működik, ez a dolog. Nem így működik ez a dolog, és azt is meg kell tapasztalnom, hogy aztán Isten sokszor láttam, hogy munkálkodik rajtam keresztül. Tehát nem kellett ezt nekem akkor így átélnem, nem erről szólt az én életem. És aztán elengedtem ezt a dolgot, és felszabadultan kezdtem el követni Istent. Sokszor vagyunk így, hogy oda szánjuk az életünket, mert valamit akarunk, ami nekünk nagyon fontos. De az odaszánás az nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti, hogy így elmondasz egy ilyen igét, hanem én inkább úgy írtam föl, hogy ez azt jelenti, hogy leteszed az összes elképzelésedet az életedből, amiket tervezgettél. Volt nekünk olyan tervünk is, hogy Sopronba fogunk élni, építünk egy szép családi házat, és boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Ez is egy szép emberi elképzelés volt, aztán azt el kellett adnunk, azt a házat, és sorolhatnék még sok minden dolgot, amit szerettem volna az életembe. Odaszánni az életünket azt jelenti, hogy elengedjük azokat a dolgokat, amik nekünk fontosak. Ezek lehetnek világi dolgok, például síedző is akartam lenni, azóta is szeretek síelni, de ez se jött össze, és még sorolhatnék, hogy sok minden mi nem jött össze, világi dolgok. És lehetnek ezek keresztény dolgok, és a világi dolgokra még talán jobban megértjük, hogy hát igen, az nem kell nekünk, de sokszor a kereszténységünkben benne vagyunk olyanban, hogy én ezt szeretnék lenni, azt szeretnék lenni, vagy azt szeretnék lenni. Odaadni az életünket azt jelenti, hogy azt mondjuk Istennek, hogy tegye azt, amit ő jónak lát. És mi pedig szerénységben, jókedvben, igyekezetben és az igét olvasva szolgálunk. Éppen ott, ahol vagyunk. Hogyan tudjuk felismerni azt, amikor valami az Istentől való ajándék van bennünk, amivel azt mondanám, hogy amivel igazán szolgálnunk kell. Az első három ilyen dolgot szeretnék mondani, amit most ebben az igében leginkább látok. Az első dolog, hogy amikor Isten hív téged valamire, akkor érzel valami belső kényszert. Nem tudom, hogy mondjam el jobban, valami feszít belülről, ami nem hagy téged nyugton. De ezeket jó megkülönböztetni a vágyaktól, mert vannak vágyaink is, vannak emberi vágyaink is, hogy miket szeretnénk. Nekem például ilyen volt mondjuk a nyelveken szólás, vagy sorolhaték még sok mindent. De a vágy az más, amikor te magadnak akarsz valamit. Azt mondja itt Isten igéje, hogy senki ne gondolja magát többnek, mint amelynek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék, hogy mindenki józanul gondolkozik az Istentől kapott hit mértéke szerint. Hogy az, amikor Isten hív téged valamire, az mindig egyfajta kihívás, és amellett, hogy tetszik neked, van benne valami olyan is, ami azt mutatja meg, hogy te erre képtelen vagy. Te neked ez nem működik, ez a dolog. Olyan is előfordul, amikor érzed magadban a vágyat erre, de közben pedig a te tested, a te világi lényed meg inkább távol tartaná, mert tudod, hogy az nehéz lesz. Nem tudom, átéltetek-e már ilyen dolgot, bármilyen dolgot, amit úgy nagyon szeretetek volna, de aztán elengedtétek, mert át azért ez túl nagy falat nekem. Túl nagy falat nekem ez a dolog. Csak hogy valami példát mondjak, amikor építkeztünk Sopronba, ez világi példa, megvolt az elképzelésünk, hogy milyen házat szeretnénk, és aztán megnéztük a pénztárcánkat, meg az energiánkat, meg az időnket, és aztán fele akkorát építettünk csak, mert elengedtük azt a vágyat, ami benne volt a szívünkbe, de úgy éreztük, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni. Valami ilyesmi ez, csak Istentől való a szolgálatot jelent, amikor érzel valamit, hogy az Úr hív téged, de talán túl nagy, és talán nem tudod magadtól megcsinálni ezt a dolgot. Ez az egyik, ami egyfajta belső feszültséget érzel a szolgálatra. A másik ilyen dolog, amit én úgy írtam le magamnak, hogy visszajelzés a fontos emberektől. És a fontos embereket idézőjelbe teszem, hogy nem abban az értelemben fontos emberek, hogy ők valamiféle különleges tehetségek, vagy valami nagy emberek, vagy nem tudom én kicsodák, hanem olyan értelemben, ami neked a te életedben fontos ember. Kik is ezek a fontos emberek? Az egyik, amit említettem az én életemben is, hogy egy olyan barát, aki hajlandó neked megmondani a frankót, akkor is, ha neked nem tetszik. Az egy fontos ember az életedben. Nagyon becsüld meg az ilyen barátot. Időnként nem esik olyan jól, hogy ugye nem simogat, nem dicsér meg, hogy gyönyörű vagy, szép vagy, nagyon jó volt, így tovább, stb., hanem elmondja esetleg azt, amit ő gondol, mert szeret téged. Ha van ilyen barátod, becsüld meg nagyon. És tanuljuk meg azt, hogy el kell hordozni, hogyha éppen valami nem annyira tetszik, amit éppen mond. Ez talán az egyik legfontosabb ember az életedben, ha van ilyen. Ezt föl tudod mérni, mert aki még soha nem mondott neked semmi olyasmit, ami neked nem tetszett, az biztos nem ez, vagy esetleg tökéletes vagy. De ez nem szokott összejönni. Tehát ha olyan barátod van, aki még soha nem mondta meg neked a frankót, akkor nyugodtan gondolhatod, hogy ő nem az a fontos ember az életedben. Lehet jó barátod, csak nem biztos, hogy ő rá kell hallgatnod ezekben a dolgokban. Aztán a másik fontos ember a vezetőid, akiket Isten adott vezetőknek neked. Lehet házi csoportvezetőd, lelkipásztorod, vagy bárki az Isten népe között a vezetőd, nem azért fontos ember, mert ő több lenne, mint a többiek, hanem azért, mert Istentől kapott egy felelősséget, amit ő hordoz, és amit ő gyakorolni akar. És az ő véleményére fontos adnod, még akkor is, hogyha nem vagytok teljesen jó barátok, vagy nem vagytok olyan közel, de ő felelősséget kapott, érted? És a harmadik ilyen fontos ember, azt inkább úgy mondanám, hogy mindig lehet kapni egy-két bátorítást innen-onnan. Mindig meg fogod tudni találni azokat az embereket, akik egy dologba, amit te szeretnél csinálni, bátorítani fognak. Azokat megragadhatod és csinálhatod, hogy na akkor ez az én utam. Én úgy mondanám, hogy ha tömegesen bátorítanak téged valamire, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy na ez az én ajándékom. Szóval odaszánni az életemet azt jelenti, hogy elengedem az összes elképzelésemet, Isten népébe részt veszek a szolgálatban, ami éppen adódik, ahogy mondja itt Isten igéje, szerénységben, jókedvel, igyekezettel a Bibliát tanulmányozva, és közben figyelem a mindazokat, amik történnek. És lehet, hogy Isten fog vezetni egészen más úton, mint amit én elképzeltem, amit éppen én szerettem volna csinálni, hanem azon keresztül, amit ő akar adni az én életembe. Végezetül szeretnék egy-két dologról beszélni, ami akadálya lehet annak, hogy ezt a fajta Isten tiszteletet végezzük. Úgy kezdi Pál apostol, hogy a nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Úgy is mondhatnám, hogy és ez a Bibliában elég sok helyen látszik, hogy egy nagyon-nagyon nagy akadály a büszkeségünk. Abban, hogy Isten lelke munkálkodjon bennünk. Azt mondja egy Isten igéje, hogy ne gondoljuk magunkat többnek, mint amennyinek gondolnunk kell. A büszkeségünk az azt jelenti, hogy én vagyok valaki, ezt a többieknek el kell ismerni, és hogyha ugye nem ismerik el, akkor én már végig is vagyok sértve. Ez az állapot teljesen alkalmatlanná tesz arra, hogy Istennek szolgáljunk. Úgy folytatja, hogy hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Itt többfélét jelenthet ez. Jelentheti a hit mértéke, hogy valaki sok hitet kap, valaki meg kevés hitet kap. De itt nem erről van szó, itt egy más jelentése van. A hitnek a mércéjét jelenti. Tehát, hogy ne egymáshoz méregessük magunkat, és azt mondjuk, hogy na hát azért én akkor érzem jól magam egy közösségbe, ha nem én vagyok a legkisebb, nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogyha úgy középmezőnyt azért elérjük, akkor már úgy egész jól vagyok, ha még egy kicsit talán magasabban vagyok, akkor meg különösen jól érzem magam. Na, azt mondja, ne így csináljátok, mert ez nem fog semmihez vezetni, hanem a hithez mérjétek magatokat. Úgy is mondhatnám, hogy az evangélium üzenetéhez, Krisztushoz, ahhoz az üzenethez mérjük magunkat, amit Krisztus elénk tár, hogy milyennek kell lennünk. Ez nagyon sokat segít a büszkeségünkön, mert ha ahhoz mérjük magunkat mindannyian, akkor azt mondom, hogy hát ha matematikailag fogalmaznánk, akkor mindannyian egyformán távol vagyunk tőle, mert az annyira messze van tőlünk, Krisztusnak a mértéke. Lehet, hogy vannak persze különbségek, de ha nem ezt nézzük, hanem azt nézzük, hogy mit kér tőlünk az Isten, akkor tulajdonképpen egy dolgot teszünk, arra felé törekszünk, arra felé igyekszünk, hogy azt elérjük, és közben meg tudjuk, hogy távol vagyunk ettől az egésztől. Ez két dolgot jelent az életünkben. Az egyik, hogy kihívás van az életünkben, mert azt látjuk, hogy itt vagyunk Isten népe között, van egy út, amit nekünk be kell járni, hogy Krisztushoz hasonlóvá válunk, és járjuk ezt az utat, és egymást bátorítva megyünk fölfelé ezen az úton. Tudjátok, én szeretek magashegyi túrázni, ott hogy hozzak onnan is egy példát, hogy amikor megyünk egy ilyen hosszabb túrára, akkor nem egyszerre szoktunk menni, hogyha mondjuk 10-en megyünk, hanem teljesen szétszakad a csapat. Vannak, akik előrébb vannak, gyorsabban mennek, vannak, akik lassabban mennek. Ha megpróbálnánk együtt menni, akkor az nem lenne jó, mert aki gyorsabban tud menni, az azért fárad el, hogy már nem bírja ezt a lassúságot. Aki meg ugye siettetjük, az meg kifullad a felénél. Ha mindenki a maga tempójába megy, szép lassan fölérünk. És azért szeretem ezt a magashegyi túrázást, mert nincs semmiféle versengés, mindenki szépen a maga tempójában halad. Ilyen a gyülekezet. Így haladunk a Krisztus felé, és nem az a lényeg, hogy ki hol van. Tehát egy kihívás van bennünk. Hogyha itt vagy Krisztus egyházában, akkor nem többiekhez kell hasonlítani magadat, pozícionálni, hanem azt mondod, hogy ott van az Úr, ő adott egy csodálatos tervet, és én afelé haladok, és együtt küzdünk. A másik, hogy ebben az esetben van egyfajta elfogadás. Ugyanis átéljük azt a csodálatos dolgot, hogy Krisztus engem, aki ilyen távol vagyok a dolgoktól, engem elfogad. És többiek is elfogadnak. És nem kell nekem képmutatóskodnom, nem kell valakinek mutatnom magamat, mert egyszerűen mehetek tovább úgy, ahogy vagyok. És ebben az elfogadásban feloldódva, a kihívást meg figyelembe véve haladhatok. Erről beszél Pál apostol. Egy kicsit hasonló, mint amit Zsolt hozott példát itt az elején az Einsteinnel kapcsolatban, hogy itt ez nem egy olyan hely, hogyha valaki elront valamit, akkor az alapján fogjuk megítélni, mert én figyelem az énekeseket, és figyelem, hogy Tamás mikor üt mellé, és akkor megvan, hogy na, ma megint mellé ütött, hogy hát ez a Tamás. Tehát nem ezt nézem, hanem együtt dicsérjük az Urat, és ha mellé jut a Tamás, akkor azt mondom, hogy fú, de jó volt ez a, de különleges volt ez a hang benne, és ez tetszik nekem. Most persze nem vettem észre, hogy mellé jutott volna, úgyhogy csak azért mertem őt felhozni, de hogy értitek ezt a hozzáállást? Ezt jelenti, amikor nem büszkék vagyunk. Amikor valaki büszke, akkor nagy bajban van, mert akkor nincs neki kihívás, mert hát ő meg tudja csinálni. Hát ő valaki, ő neki ez megy, ez simán megy, hát akkor idáig el is jutott, és itt le is parkolt. A másik, hogy nincs elfogadás. Mert a büszke embert, ha mi vagyunk éppen büszkék, ezt nem látjuk, de biztos ti is ismertek büszke embereket, nem annyira szeretjük elfogadni őket, nem annyira szeretjük a büszke embereket, és ő ezt érzi egyébként, és nem éli át az elfogadást. És ez egy borzasztó állapot, amikor így vagyunk, és ezért mondja Pál, hogy ne gondoljuk magunkat többnek, mint amennyinek gondolnunk kell, hanem fogadjuk el, ahol vagyunk, fogadjuk el egymást testvérnek, haladjunk ezen az úton, vegyük kihívásnak a Krisztusnak a követését, és lubickoljunk, érezzük, hogy fú, de jó, hogy itt elfogadnak engem, akkor is, hogyha nem mindig sikerül jól megfogalmaznom dolgokat, hogyha nem mindig úgy mennek a dolgok, mert nem erről szól Krisztusnak az egyháza. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy ez egy istentiszteleti forma, amikor a lélek által munkálkodsz. Még egy akadály, amit szeretnék mondani, hogy sokszor úgy keressük a lelki ajándékainkat, úgy keressük a szolgálatunkat, hogy ilyen nevesített szolgálatokban próbálkozunk, és megnézzük, hogy na hát én mit tudnék csinálni az Istennek a népében, és akkor így halok, és hát én gyerekmunkás lehetnék, de hát ebben a gyülekezetben már mindenki már szépen megvan, itt nem férek be, akkor ez nem jött össze. Vagy megyek tovább, hogy én dicsőítésbe szeretnék, hát oda se férek már be. Mit lehetne csinálni? Hogy Isten igéje nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy úgy kezdjed a szolgálatodat, hogy egyszerűen, ahogy itt írjuk, szerénységben, jókedven, igyekezettel, igét tanulmányozva, teszed a dolgodat. És például, ha most csak a dicsőítést veszem ki, az soha nem úgy kezdődik, hogy valaki megtér, és akkor rögtön dicsőítésbe fog részt venni, hanem ha ő ezt az ajándékot kapta, akkor a házi csoporton, az istentiszteleten, a helyén teljes szívvel dicséri az Urat, és ő mindig ott van, mert ő neki ez az, ami fontos. Vagy hogyha valaki tanító lesz, akkor ez se úgy szokott kezdődni, hogy valaki prédikálni fog rögtön, hanem a házi csoportban, a barátkozásokban ő észreveszi, hogy az Isten igéjét egyre jobban tudja magyarázni. Vagy senki nem úgy lesz, hogy ő lesz a gyülekezetben a diakóniáért a felelős, hanem ő észreveszi, hogy ő abban leli örömét, hogy segít ott, ahol tud. A lelki ajándékotnak a felismerése az így működik. Nem is az a legfontosabb benne, hogy felismerjük, hanem az a fontos benne, hogy ebben a négy dologban, szerénységben, jókedben, igyekezettel, és az Bibliát ismerve szolgáljunk. És ez egy csodálatos istentisztelet. És biztos, hogy ti is észrevettetek felétek való szolgálatot, olyanokat, mint amit én mondtam, akik szolgáltak felétek, és olyat is biztos tudnátok mondani, amikor azt vettétek észre, hogy benneteket használt az Isten. Erre hív bennünket az Úr. Mindez azért lehetséges, mert ahogy itt Pál utal az ajándékok felsorolása előtt, azt mondja, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Mindez azért lehetséges, mert a Krisztus egyházának a tagjai lehetünk. A Krisztus a fej, azt mondja a Biblia, hogy ő a testnek a feje, mi vagyunk a testrészek. És azáltal, hogyha befogad téged Krisztus, hogyha odamész és elfogadod őt megváltódnak, akkor te bekerülsz ebbe a testbe. És így tudsz ott lenni. És sokszor szokott lenni az hiba, hogy valaki eljön egy közösségbe, és rögtön ő is szeretne hasznossá tenni magát, de kihagyja azt a lépést, hogy csatlakozik a fejhez, a Krisztushoz. És erre bátorítalak így befejezésül benneteket, akik már csatlakoztatok, hogy ez mindig legyen, hogy ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mit szolgálunk, hanem az, hogy Krisztussal rendben van-e a kapcsolatunk. És ha úgy vagy itt, hogy ezt még nem tetted meg, akkor csatlakozz Krisztus népéhez. És akkor mondd el az Úrnak, hogy igen, hiszem, hogy te vagy a megváltó. Te vagy az, aki azért jöttél erre a földre, hogy nekem életem lehessen. Ha ezt megteszed, akkor benne vagy a testbe, és akkor Isten lelke pedig rajtad keresztül munkálkodni fog. Én befejezésül szeretnék egy imádságot mondani, amiben kifejezem a Krisztushoz való kötődést, az ő követését. Hogyha úgy vagy itt, hogy ezt még soha nem tetted meg, akkor magadban, ahogy én mondom, te is ezt megteheted, és mondhatod az Úrnak, és követheted őt, ha pedig megtetted, akkor legyen ez egy megerősítése az életünknek, és egy vágy az, hogy szolgáljuk az Istent az ő lelk által. Gyertek, álljunk most föl, mindannyian az Úr előtt, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te eljöttél erre a földre, azért, hogy megmentsed az embereket a bűnnek a rabságából. Köszönjük neked ezt, Uram. És köszönjük azt, hogy felismerhettünk téged, hogy megismerhettünk téged. És szeretnénk kifejezni, hogy hisszük, hogy te vagy az Isten küldöttje, a megváltó, aki azért jöttél el, hogy a mi bűneink terhét magadra vállald. És ezért haltál meg a kereszten, hogy kifizesd az árat. Köszönjük neked ezt, Uram. És köszönjük, hogy te feltámadtál, és most is élsz, és ahogy az Isten igéje mondja, esedezel értünk. Szeretnénk kifejezni, hogy a te néped vagyunk, hogy te hozzád tartozunk, téged szeretnénk szolgálni, és vágyakozunk arra, hogy a te lelked munkálkodjon az életünkbe. Vágyakozunk arra, hogy egymás felé szolgáljunk, és így mutassunk be Isten tiszteletet. A gyülekezetben, a világban, bárhol vagyunk az életünkbe. Uram, töltsél be bennünket a te lelkeddel, vezess bennünket ezen az úton. Ámen. Amen.